kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Amikor szerettük egymást. Válás utáni gyászreakciókról beszélgetünk, Marcsi vallomása után. Vendégünk ma este Szemere János atya és Anna Mária. Műsorvezető Kovács Ferenc és Trell Mária.
Áldott a szép jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. A halottak napján az elhunyt szeretteinkre gondolunk, rájuk emlékezünk. Életünk, a velük megélt gyász sok mindenre megtaníthat minket. A hazánkban a statisztikusok szerint a házasságok 50%-a felbomlik, válással végződik. Sokszor új kapcsolatba lép mindig két fél, életüket elvált, újra házasodottként élik. Előbb-utóbb az első házasságból az egyik fél meghal. Soha nem szoktunk arról beszélni, hogy az ex halála okozta fájó gyászreakciót, és mifélét az itt maradottnál. Ez is egyfajta tabu téma.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük vendégünket, Szemere János atyát, aki egyházjogi házassági kérdésekben is tájékozott.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Találkoztunk egy asszonnyal, Marcsival, akinek a válás után 6 évvel kellett szembenéznie gyerekei apjának tragikus halálával. Szeretettel kérem, hallgassák meg szívet szorító, őszinte vallomását. Köszöntelek, Marcsi. Második házasságodban élsz értek szeretetben. És egyszer csak hallottam, hogy meghalt első férjed. Láttam, hogy mennyire nehezen érintett meg ezt téged. Én azt hittem, hogy egy elvált kapcsolat annyira lezárul, hogy akkor már nem vált ki ilyen reakciót. 6 éve váltatok el, az is hosszú idő már. Hogy élted meg? Elveszett valamikor szeretett kedvesednek, férjednek a halálát. Hogy tudtad meg, hogy meghalt?
A halálhírem az eléggé úgy érkezett, hogy nem annyira számítottunk rá. A két lányommal voltunk otthon, és az idősebbik lányomnak jött egy telefon, és halálsápadtam, belépett a nappaliba, és közölte, hogy apa meghalt. Olyan sok hatás ért akkor engem, hogy ott hagytam a gyerekeket, és kirohantam a határba. És a határban egyedül voltam, és a szószoros értelmében így üvöltöttem. De ezt így végig se gondoltam, vagy nem tudatosan csináltam ezt. Eltelt egy kis idő, vagy nem tudom, hogy mennyi idő, és így ráeszméltem, hogy jaj, most ott hagytam a gyerekeket, meg elrohantam. És akkor visszamentem, És nagyon megörültek a gyerekek, mert ők meg kétségbe estek ettől, hogy most én hová rohantam. Mérgesek is voltak rám, hogy elrohantam, de igazából ezt nem tudtam így tudatosan irányítani. És aztán az első reakcióm ez volt, majd utána, ugye, eléggé tragikus körülmények között halt meg, nem tudtuk a halálának az okát. Az egyik barátunknak szóltunk, és ő autóval bevitt a rendőrkapitányságra, ahol végül is annyi felvilágosítást kaptunk, hogy Csillaghegyen találták meg őt egy hotelban. Hogy történt, mint történt, de annyit mondtak a rendőrök, hogy öngyilkosság volt. És ezek után hazamentünk, és egy hétvége következett, amikor is igazából nem annyira tudtunk mit kezdeni ezzel a hétvégével, és minden zavarodott volt körülöttünk. És azt tudtuk, hogy hétfőn menni kell azonosítani. Arról kezdtünk el beszélgetni, ki menj azonosítani, mert igaz, hogy 6 éve volt élettársa, de hogy nem voltak összeházasodva, és hogy jogilag a gyerekeknek kell menni azonosítani. Először úgy el is fogadták a gyerekek, hogy jó, akkor ők mennek azonosítani, majd átállt egy nap, és a következő napon már azt mondták, hogy hát, ők mégse szeretnének menni azonosítani, hogy nekem gondot jelentene, ha nekem kellene menni azonosítani. Vagy inkább megkérjék Iccust, aki az élettársa volt 6 éve. Azt válaszoltam nekik, hogy én nem akarok ebbe dönteni, ezt ők döntsék el, hogy Iccust kérik meg, vagy engem kérnek meg erre a feladatra. Ezek után a gyerekek úgy érezték, hogy Iccussal élt együtt, akkor megpróbálják megkérni Iccust, hogy azonosítsa. Az történt, hogy igazából ő is azt mondta, hogy ő nem érzi magát alkalmasnak erre, hogy ezt végig tudja csinálni, úgyhogy ő nem szeretné. Ezek után én így elfogadtam, hogy jó, hát nincs, aki azonosítsa, akkor ez az én feladatom. Elérkezett a hétfő reggel, én elmentem a Lánhosség utcájába, elmondtam, hogy azért jöttem, hogy XY-t azonosítsam. Nagyon érdekes volt, mert így azt mondták nekem, hogy meglettek, hogy egyedül vagyok, és hogy jó, hát nem is biztos, hogy kell azonosítani, vagy jöjjek vissza holnap. És mondtam, hogy nem, én most már, ha ide jöttem, addig haza nem megyek, amíg nem azonosíthatom. És ezek után azt mondták, hogy jó, akkor jöjjek vissza 1 óra múlva. Hát bíztak abba, hogy 1 óra múlva én el fogok tűnni, és nem megyek vissza. Kiváltam az 1 órát, visszamentem, és azzal fogadtak, hogy nem kell azonosítani, egyáltalán nem kell, holnap se kell bemennem azonosítani. Mindenképpen le akartak róla beszélni, és mondtam, hogy nem, én most már nem megyek haza, addig még nem azonosítom. És nagyon-nagyon-nagyon félelmetes volt, ilyen kőrengetegnek éltem meg azt, ahová bevezettek, és oda tolták nekem a férjemet. Hát nagyon érdekes volt a reakcióm, mert oda tolták, ott hagytak minket kettesbe. Megkértem, hogy egy kicsit hagyj maradjak itt, és mondták, hogy jó, és ott hagytak. Hát nagyon csúnyan elkezdtem üvöltözni. Nagyon mérges voltam rá, nagyon dühös voltam, nagyon összeszittem, vagy ez nem is kifejezés, hogy összeszittem. Utána, miután ez a dű, ez a harag, ez a nem tudom, ami bennem volt, ez így mindenki jött belőlem, utána így nagyon megnyugodtam, azt éreztem, hogy ilyen nyugalom van bennem, és utána elkezdtem beszélgetni vele hangosan. Arra eszméltem fel, miközben beszélgettem, hogy jöttek és szóltak, hogy hát most már azért elég hosszú ideje itt vagyok, úgyhogy el kellene mennem. Nem mentem mindjárt haza, hanem emlékszem, hogy az Üllői úton egy kávézó, beültem oda, és így abszolút nem volt időérzékem, hogy mennyit ülök ott, vagy hogy ülök, és így teázgattam. Este 4:30, ez körülbelül reggel 9 volt, és este 4:30 csörgött a telefonom, és a gyerekeim kerestek, hogy hol vagyok, hogy még nem érkeztem haza. Én csodálkoztam, hogy hát még itt vagyok az Üllői úton. Anya, reggel óta ott vagy. És akkor megnyugtattam őket, hogy nincs semmi gond, jól vagyok. De olyan nagyon-nagyon jó érzés volt ott egyedül lennem. És a gyerekeim azt hitték, hogy a párommal vagyok ott. És közöltem, hogy egyedül vagyok. Na, ettől teljesen pánikba estek, hogy te egyedül mentél el, mert hogy ők azt hitték, hogy a párommal megyek. Pont kis idő múlva hívott a párom, hogy merre vagyok. Neki is elmondtam, hogy merre vagyok, és jól vagyok, és semmi gond nincs. A gyerekekről kérdezett, és mondtam, hogy nincsenek itt a gyerekek, egyedül vagyok. És ő is ledöbbent, hogy egyedül vagyok. És nekem akkor esett le, hogy mindenki azt hitte, hogy megyek vala. Senki nem arra számított, hogy én egyedül megyek oda, hanem arra számítottak, hogy hát engem is majd valaki kísér. Miután ez az azonosítás megvolt, el kellett kezdeni intézni a temetést, hol temetjük, mint temetjük. 2 hét körülbelül volt, amíg így elrendeződött, hogy na akkor el lehet temetni. Már minden el volt intézve, csak annyi volt hátra, hogy az urnát le kellett volna vinni a temetőbe vidékre. Megint előjött az, hogy jó, akkor kivigye le az urnát a temetőbe. Akkor megint a gyerekekhez mentem, és megkérdeztem, hogy gyerekek, akkor ezt hogyan oldjuk meg, ki vigye az urnát a temetőbe, és mondták, hogy hát aki legközelebb állt apához, az vigye az urnát a temetőbe. És akkor megkérdeztem tőlük, szerintetek ki állt legközelebb apához, és mondták, hogy hát Icussal élt együtt, akkor Icus állt hozzá legközelebb. Majd én engedelmeskedtem a gyerekeimnek, és felhívtam telefonon Icust, és elmondtam neki, hogy minden el van intézve. Egy dolog van még hátra, hogy temetőbe le kell vinni az urnát. És mondta, hogy hát ne haragudjak, de ő nem ér rá. Neki dolgoznia kell, neki nincs szabad napja. Ő ezt nem tudja megtenni. Elmondtam a gyerekeknek, történt az, hogy én úgy döntöttem, hogy jó, akkor ezt az urnát mégiscsak nekem kell levinni, bármennyire úgy gondoltam, hogy nem az én feladatom, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy hát mi elváltunk, és nem akarom magamra húzni azt, hogy a temetéssel kapcsolatos dolgokat így mindent én csináljak, mert lehet, hogy esetleg valaki úgy érzi, hogy ezt ő szeretné. És akkor konstatáltam magamban, hogy nem, akkor ez is az én feladatom. És megmondom őszintén, hogy csúnya dolog, vagy nem csúnya dolog. Én nagyon dühös voltam. Nagyon dühös voltam az élettársára. Azért, hogy miért nekem kell ezt az egészet végigcsinálnom, és hogy miért nem érdemli meg azt, hogyha ők éltek együtt, hogy ő intézze ezt, és ő vigye le az urnát, és stb. Miért az én nyakamba rakta? Dühös voltam a volt férjemre, aki ugye egy halottra nem illik dühösnek lenni, mert hogy vagy jót, vagy semmi, de nagyon dühös voltam rá is, és hát ez a dühöm így kezdett egy kicsit elszállni. Várom akkor azt mondta, hogy jó, akkor ő segít ebben, és akkor levisztük az urnát a temetőbe. És ez nagyon-nagyon fájdalmas volt, nagyon-nagyon fájdalmas volt. Ez amikor átvettük az urnát, és beraktuk a kocsiba. Nagyon mély fájdalom szakadt fel bennem. Ami nagyon jó érzés volt, az, hogy a párom előtt így nem kellett leplezni. Magyarán így sírhattam előtte, nem kellett az, hogy most nehogy neki rossz érzés legyen az, hogy én síratom a volt férjemet. Végig sírtam a fél utat, mert félúton sírtam, aztán félúton rájöttem, hogy mégis inkább imádkozzunk, mert ez lehet, hogy jobb, mint az, hogy itt sírok egész úton. És ilyen nagyon nagy békesség volt bennem.
Gyerekeid hogy élték meg mindezt?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt nekik. Nagyon-nagyon nagy, mondjuk a körülmények miatt is, mivel öngyilkos lett, így nagyon-nagyon nagy volt a bűntudatuk, ami azért több évig elkísérte őket. 1-2 év után, amikor már így nem tabu téma volt, és tényleg tudtunk beszélgetni, tudtunk videót nézni, tudtunk nevetni a múltban történt dolgokon, elő tudtuk szedni fényképeket, tudtuk nézegetni, akkor azért elmondták, hogy egy dolgot sajnálnak, hogy nem jöttek el velem azonosítani. Azt érezték, hogy minden könnyebb lett volna, hogy szó szerint azt mondták, hogy anya, neked volt ebben a legkönnyebb. Ebben az egész történetben az, hogy te elmehettél, láthattad, elköszönhettél tőle, kiadhattad a dühödet, megbékélhettél vele, hogy ez olyan fontos dolog volt, amit mi féltünk a fájdalomtól, meg a nehézségtől. Ennek a gyümölcse nem a nehézség, hanem az, hogy neked sokkal könnyebb volt ez az egész történet.
Azonosításkor egyedül maradtál volt férjeddel, gyerekeid édesapjával. Mondod, hogy elkezdtél hozzászólni, vele beszélni. Tudod mondani, mi az, ami akkor előjött benned? Mi az, amiről tudtál, hogy neki szólni? A közös múlt fájdalmait, konfliktusaitokat?
Talán igen. Talán olyan dolgokat tudtam neki elmondani, amit addig sose. És talán olyan dolgokat tudtam neki megmondani, amit addig még élt. Soha nem került így megbeszélésre kettőnk között.
Lehet, hogy az a válás valójában nem lett lezárva?
Hát én nem is igazából azt érzem, hogy nem volt lezárva, hanem inkább azt, hogy ami neki nagyon fájdalmas volt, és ami neki nagyon rossz volt, mindazt én akkor azért csináltam, meg azért viselkedtem úgy, mert azt gondoltam, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy új életet kezdjen, hogy én most nem siránkozok, hanem eltűnök a széről is, és hogy most nem nekem kell megmenteni őt, hanem saját magát. Azt éreztem, hogy ez egy lehetősége annak, hogy boldogan éljen.
És ez így igazán nem jött be, úgy tűnt akkor?
Hát igen. Ami legnagyobb sérelmem volt, hogy igen, én ezért engedtelek el, én ezért próbáltam beletörődni ebbe az egész helyzetbe, mert azt akartam, hogy boldog legyél, és nem azt akartam, hogy itt lássalak téged. És ez tényleg így van, hogy azt éreztem, hogy igen, ha én nem sikerült boldoggá tennem, amiben nyilván benne van az is, hogy én se vagyok tökéletes, és lehet, hogy én úgy gondoltam, hogy jól csinálok mindent, de nem éppen, neki az éppen nem volt jó, akkor azt akartam, hogy igenis másnak sikerüljön ez, hogy ő boldog legyen. És hogy igen, ez volt a legnagyobb fájdalmam, hogy ezért mentél el, ezért hagytál ott minket, ezért kellett ez az egész, hogy most itt lássalak, és most nevetsz rajtam, és kinevetsz engem. És fú, nagyon, nagyon-nagyon rossz érzés volt. Dühös voltam rá, hogy én már egyszer meggyászoltalak téged. Én már egyszer átéltem ezt a fájdalmat. Miért kell most megint átélnem ezt a fájdalmat?
Marcsi hallomásának első részét. Milyen gondolatok ébrednek benned, János atya? Milyen tapasztalatod van ezzel a témával kapcsolatban?
Rövid papi pályafutásom alatt, hát nyilván vannak olyan gondolatok, amelyek minden emberbe lejátszódnak. Egyrészt, ahogy megfogalmazta Marcsi is a lezáratlan érzelmeket, ami tulajdonképpen azt gondolom egy atombomba minden házasságban, vagy minden emberi kapcsolatban is. Így kiderül az ő vallomásából, beszámolójából, hogy ő tulajdonképpen hagyta elmenni a férjét, ahelyett, hogy mondjuk beszélgettek volna. Tehát ahelyett, hogy föltárták volna az érzelmeiket. Volt egyfajta udvariaskodás, egy ilyen elfojtás, egy szőnyeg alá seprés, ugye az asszony részéről mindenképpen, a férfiról most már nem fogjuk tudni, hogy benne mi zajlódott le. De hogy ha ezt le tudtak volna ülni, megbeszélni, szóvá tenni, akkor talán másként alakul. Ugye itt a műsorunk kezdetén mondtad, hogy ugye a statisztikák azt mondhatják, hogy 50% a házasságnak felbomlik. Azért azt is lehet hozzá tudni, hogy ez is egy statisztika, talán nem a hivatalos KSH statisztikája, de azok a családok, ahol imádkoznak, ott a házasságok felbomlása is jelentősen kevesebb. Itt most mindenféle statisztikát hallhatnak, hogy ez 10% alatt van. A statisztika egy olyan dolog, hogy egy irányt talán mutat, de talán nem biztos annyira pontos és számszerű. És azt gondolom, hogy a hangsúly mindig a prevención van. Mindig próbáljuk megelőzni, elébe menni a dolgoknak, akkor a baj, a nagyobb baj is elkerülhető, vagy időben kezelhető. Azt gondolom, hogy itt a Marcsnak, itt az élettörténet, az életének ez a szakasza, sokszor teljesen, bocsánat, ezt mondom, nem bántam, hogy mondom, de sablonos, mert most ha nézzük, hogy a sok hatás ugye érte, mégis ha valaki ilyennel találkozik, ilyen váratlan érzelmi behatással, az valóban egy sok éri, ugye amikor megtudta, egykori férje öngyilkos lett, hogy kifutott és ordibált ott a szabad mezőn, de végülis kiadta magába ezt a dühöt, úgymond. Aztán utána egy kétségbeesés jött, hogy jaj, most akkor gyerekei mit gondolnak, és akkor visszamenekült, tehát ezek ilyen tipikus pszichológiai esetek, hogy mondjam, vagy hát reakciók az emberben. Aztán, hogy ezt követi egy erős lelkiset furdalás saját részéről, a gyermekének ez a bűntudata, ez az elmulasztott lehetőségnek az ideje, vagy alkalmaknak a megragadásnak az elmulasztása, hogy az apjuknak az öngyilkossága miatt. Az is nagyon gyakori, vagy hát legalábbis én többször találkoztam már, hát még elsőbb, amik özvegyasszonyokkal beszéltem erről, hogy haragudtak az elhunyt férjükre, mert hogy most ők úgy fogalmazták meg, vagy az egyik esetben, hogy azt fogalmazta meg ez az özvegyasszony, hogy hát hogy a férje az ő engedélye nélkül meghalt, és hogy nem volt idejük beszélgetni dolgokat, nem volt idejük kibeszélni dolgokat, és ugye haragudott a Jóistenre is, hogy ezt hogy képzelje Jóisten, hogy őt idő előtt elvette. Tehát engem vádolta a férjét a korai halála miatt, de jó lett a férfi már mondjuk legalább egy évtized egy krónikus betegségben szenvedett. Tehát mondjuk így, hogy majdnem minden nap lehetett volna számítani arra, hogy ő meg fog halni. Csak a kezdések miatt így megnyújtották az életét. És tulajdonképpen egy életen át nem bírták rendezni a vitás kérdéseket. Hogy milyen érdekes, hogy nincs bátorság egyszer leülni, kiszakítani egy 5 percet, és azt mondja, hogy jó, most mindent zárjunk ki, üljünk le, beszéljük meg. Tehát ez a megbeszélés, ez hiányzik.
Tehát a házasság válságát tulajdonképpen egy kommunikációs megnemértésnek, vagy csődnek kellene felfogni, mert hogyha a kommunikáció működik, akkor csomó minden megoldódik, és nem a meg nem oldódó válásban végződik.
Most bocsánat, kicsit Karinti Frigyes jut eszembe, a férfi és a nő mindkettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. Igen, tehát hogy végsősorban van egy ilyen, hát igen, a párbeszéd jelzik leggyakrabban, azt gondolom, igen. És az egészben az a megdöbbentő, hogy agyon beszéljük magunkat mindenféle internetes készülékeken, mobiltelefon, stb., de mély tartalmas beszédek, ugye ez a bizonyos minőségi idő, meg hát hiányzik különösen a kapcsolatokból, amit házasságnál is tapasztalt, hogy egyre inkább hiányzik a kompromisszum készsége, jó értelemben véve a lemondásnak a készsége. Az is látható, hogy egyre inkább tűrés határ egyre csökken. Még egy 100 évvel ezelőtt összeszorította a fogát, aztán eltűrte, hogy ezt most túl kellene élnie, lemondott, nyelt egyet, stb. Kitart holtomiglan, holtodiglan, kimondtuk, ezt komolyan is vették, és sajnos hát megsokszorozottak, ugye most egy kicsit a jogi területet érintjük, ezeknek a házassági érvénytelenítéseknek is a száma. Itt is azt látom, hogy most lehet, hogy meg fognak kövezni majd a jogászok, de hogy sajnos a jog gyakran nem preventív, hanem utolagosan egy utolagos jogorvoslat. Jó, ez nyilván nem a jogászok tettnek róla, meg nem a egyházi bíróság, mert ez is számtalanszor előfordult, hogy találkozom akármit tudom, kórházban, vagy bármiféle lelki beszélgetésben, és azt mondja, hogy már 26 éve, hogy ő ott hagyta a férjét, meg ilyen hatos számok röpködnek el, és benne mindig fölmerül a kérdés, hogy minek vártunk eddig. Most akár jogi úton a házasság rendezésére, vagy akár egyáltalán hogy jutottunk el idáig, hogy 20, meg 10, nem tudom hány évek óta egy ilyen teljes külön érések, meg nem tudom, milyen félreértések vannak. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy a leüljenek, megbeszéljék, hogy nyilván nem lehet agyon beszélni. Gyakran a férjeknek hány a szemére az asszony, hogy nem lehet vele beszélni, mert hogy nem az a típus, nem adja ki az érzelmeit. Biztos van egy ilyen oldal is az éremnek. Valamilyen módon meg kell találni a beszédfelületet, hogy hol lehet megszólítani a másikat, és hát persze tudomásul kell venni, hogy ki beszédesebb, ki kevésbé, de biztos, hogy szükség volna.
Most valahol mégse sikerül ez a párbeszéd, vagy talán nem is párbeszéd kérdése a válási eredmény. A polgári úgymond válásokra gondolok itt elsősorban, amikor is hát nem életfogytig mondtak ki annak idején igen, hanem ahogy bírjuk. Vagy szeretnénk jól csinálni, de valahogy mégse sikeredett. El lehet valóban teljesen válni? rádióban hangzott el egy riport Halász Judittal, és ő mondta azt, hogy egy vallomásában azt hittem, el lehet válni, de nem. Anna Mária, mi a véleményed?
Az emlékek, minden összeköt, hát egy gyerek csak is két szülőhöz tartozik, ahhoz a meghatározott kettőhöz. Nem lehet.
Hát valahol mégis elválódnak ezek az emberek, persze, külön életet indítanak, és külön életbe próbálják az életüket megélni. És akkor, ha mégse sikerül?
Az egy megerőszakolt lezárás. Lehet abba élni, hát nagyon sok mindenbe lehet. De az ember tudatában, tudatosan azt mondja, hogy na most ennek így volt vége, más minőségben az folytatódik.
Számomra azért ez nagyon sokkoló volt, ami ez a Marcsi-féle történet, hogy tényleg tiszta szívvel úgy gondolta, hogy ez így rendben is van. Hogy külön élünk, éli mindegyikünk a maga talán szépnek gondolt életét, aztán ott a sírnál.
Tehát ekkor bukott ki, hogy mégsem volt minden rendben. Hát ugye, hogy először is az a harag, ami fölgerjedt benne, egyrészt, amikor megtudta a férjének halálát, másrészt, amikor ugye azonosításra bement ott is, ugye Ordibát szerencsétlen elhunta. Tehát nyilván föltörtek belőle indulatok, és egyetelmi, hogy tehát belőle, vagy az ő történetéből kiderül, hogy ez a lelki kötődés a részéről nem szűnt meg. Ő csak tudomásul vette, hagyta el mindenfélét. Lehet, hogy azt tudatosult Marcsiban, hogyha egy picit akkor rámenősebb, vagy úgy mondjam, tehát kicsit jobban utána megy a férjének, akkor talán másként alakul. És lehet, hogy talán nem is annyira a férjére volt dühös, mint inkább saját magára, hogy ő akkor nem tett meg lépéseket, hogy ezt így úgy, hogy volt, beletörődött, elfogadta. Nem tudom, nem szól erről a beszéd. Azt gondolom, hogy én most a jogi eseteket kicsit nézve, az egyházi bíróság, amikor vizsgál egy esetet, katolikus egyházban nincs válás, viszont azt ki lehet mondani, hogy egy házasság érvénytelenül köttetett meg. Nyilván több ok húzódhat meg a háttérben. Bennem mindig akkor is ott mocorog a kérdés, hogy persze el lehet jutni egy erkölcsi bizonyosságról, és ki lehet mondani, hogy valóban ilyen és ilyen okokból tényleg biztosan érvénytelenül köttetett meg a házasság. De mégis bennem az szokott megfalmazódni, hogy vajon ezt a párt kicsit korábban megismertük volna, egy kicsit beszélgettünk volna, vagy kiderült volna számukra, hogy tényleg nem illünk egymáshoz, és akkor viszontlátásra nem jön létre egy ilyen évekig elhúzódó, mindenféle problémákkal teli kapcsolat, vagy pedig egy picit a házasságkötés után jobban rájuk figyelni, és hogy megerősödjenek. Elképzelhető valóban, hogy életlen, ugye a pszichés életlenség rettentő gyakran előjön, ez a bizonyos színlelés, tehát úgy megy bele egy házasságkötésbe, hogy igen, hogyha valóban a nem siker, akkor elválok, vagy ott hagyom a másik felet, vagy mellette ugye nyilván egy másik kapcsolatban, ugye szeretőt tart, másik kapcsolatban is él. Ez sajnos elég gyakori manapság, de éppen ezért, mert értelmében, érzéseiben éretlenül kezd bele egy kapcsolatban, már eleve nem is lát maga előtt normális példát, és ezek után jut el oda, hogy ezek a házasságok így tönkre mennek.
Na most nekem két gondolat jutott eszembe a fejtegetésből, Anna Mária és Mária hozzászólásából. Az egyik az, hogy Marcsinak a dühkitörését én olyannak érzem, hogy azok a lefolytott, ki nem beszélt gondolatok, indulatok okozták ezt a kirobbanó feszültségmegoldást, amikor is tehetetlenségében, mert már nincs kivel vitatkozni, mert akivel vitatkozni szeretnék, az nem szól vissza. És itt vagyok a magam problémájába, tipródok, de nem megyek egyről a kettőre. Ez mennyire tipikus, és mennyire lehet annak betudni, hogy a házasság alatt a házas felek nem tanulnak meg egymással kommunikálni. Mert a kommunikáció, én úgy érzem, sok mindent megold. Helyette van a mának a pillanatnak való élés, és ez a szőnyeg alá söprés tipikus esete, amikor is sodródunk az élettel, majd csak lesz holnap is valami.
Viszont úgy tűnt, viszont az Úristen előtt, hát kimondott igen, katolikus egyházunk szerint, ásó kapa, meg a nagy harang. Arra kérem a technikus kollégánkat, hogy a második 3 perces részt játssza be. mert a Marci történetének még van folytatása. Nehéz volt számodra, hogy az egész temetés neked kellett végigvezetni, végigvinni. Nem csak a halott azonosítását, hanem virágok letételéig te végezted. Akkor, amikor egy második kapcsolatban ért a férjed, mit gondolsz? Miért adódott ez így? Egyházi házasságot kötöttetek annak idején, sok-sok évvel ezelőtt?
Igen, egyházi házasságot kötöttünk, és egyházilag a házasságunk még nem volt felbontva. Valószínű, hogy a Jóisten úgy gondolta, hogy én vagyok az, akinek ezt végig kell csinálni. Én tartozom még egyelőre hozzá, és hogy nekem kell elvinni az utolsó útjára.
Annak idején ott az esküvőn, holtod iglan, holtod miglan, ígértetek meg. Talán az Úristen ezt számon tartja?
Biztosan. Biztosan, és hiába voltunk már elválva polgárilag. Valószínű, hogy ez azért alakult úgy, mert ez még az én feladatom volt. Én még hozzá tartoztam, és ezt még nekem kellett végigcsinálnom. Én azt gondolom, hogy akkor a dühöm, meg haragom ellenére, ezt, hogy én csinálhattam végig, így hálát adok érte a Jóistennek, mert hogy ennek olyan gyümölcse lett, hogy ez a gyászfeldolgozásomat nagyon-nagyon-nagyon megsegítette. Az öngyilkosok hozzátartozói bűntudatot éreznek. A gyerekeim ezt meg is élték mellettem. Sokszor így elcsodálkoztam saját magamon, hogy nekem miért nem jelentkezik ez a bűntudat. És valószínűnek tartom, hogy azért nem jelentkezik ez a bűntudat, mert kezdve az azonosítástól a temetés szervezésig leviszem az urnát vidékre. Valószínű, hogy ezek mind-mind hozzásegítettek ahhoz, hogy el tudtam köszönni, meg tudtam békélni vele, le tudtam zárni a vele való életemet.
Mi a véleményed erről a záró részről? Az Isten ennyire számon tartja az igenünket? Vagy életlenül mondtuk ki az igenünket?
Tényleg látva azt a sok esetet, ami már így végsősen így a jogi ügyekben előttem elém került, azt mondom tényleg, hogy esetről esetre kell sajnos megvizsgálni az egyes ügyeket, egyes kapcsolatokat. Valahol tényleg ki lehet és ki kell mondani, hogy ez a házasság nem jött létre. Tehát tényleg olyan jelei vannak, egyetemen bizonyítható jelei, hogy ezt adott egyházi bíróság egészen biztosan ki tudja mondani, hogy ez nem született meg, ez a házasságkötés. Ennek két gyümölcse van, egyrészt jogilag mind a két fél felszabadul, szabad állapotú lesz, és valóban kezdhet mondjuk egy békés új életet. Másrészt mondjuk a sértett fél, az azért megkapja nem csak a jogorvosatot, hanem az, hogy egy lelki nyugalmat, hogy igen, ő volt a vétlen fél, és ezért ezt valahogy helyre zökken az igazság, mondjuk így. Hát igen, hogy azok a nehéz esetek talán, amikor több évtized után gyermekekkel a háttérben érvénytelenség ki lesz mondva, sokszor volt lehetőségem beszélni az elhagyott féllel, aki ugye fájlalja, hogy ő úgymond ott lett hagyva.
Köszönöm szépen, János atya. És azt látom, hogy ez a gyász, egy méltó gyász, erre szükség van. Az, hogy soha nem hallunk róla, erről a szituációkról, ez is egy elrejtegetés, egy titok. Hívom a kedves hallgatókat arra, hogyha ilyen van a szívükben, zárják le ezt a történetet, zárják le a gyászukat. Mert igen, vesztesség, az elhúny, hozzátartozó az elhunyt régi kedvesnek a halála. Marcsi kérése az volt, hogy Ady Endre az Úr érkezése című verset hallgathassuk meg a végén, mert valahol ő is az Úristen közelségét érezte meg.
Az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Valamikor szerettük egymást. A válás utáni gyász reakciójáról beszélgettünk.